Akkor szeretettel köszöntöm minden kedves vendégünket a mai estén. Folytatjuk a sorozatunkat, és ma este a téma az antioxidánsok és a kemoterápia együttes használata, illetve hát az a kérdés, hogy lehet-e a hagyományos rákkezelést kiegészíteni az úgynevezett természetes gyógymódokkal, illetve táplálék kiegészítőkkel, és hát itt az alatt leginkább az úgynevezett antioxidáns jellegű vitaminokat, meg táplálék kiegészítőket értjük. És ha egy kicsit belehallgattuk mostanában a médiába, és hallgatok, hogy mit mondanak rádióban, meg tévében, meg egyéb helyeken, sőt, mit mondanak az onkológusok. Ugye időközönként az Országos Onkológiai Intézetnek a főigazgatója a rádióban megjelenik, meg más helyeken is. Ugye a kérdés felmerül-e, lehet-e mondjuk egy példát, egy C-vitamint, egy E-vitamint használni kemoterápiával együtt, vagy nem? Azt önök is tudják nagyjából, hogy mi a válasz erre. Nem, ugye? Igen, ám. Ez a kérdés viszont éveken keresztül, évtizedeken keresztül gyakorlatilag arról beszéltek a természetgyógyászok, hogy minél több vitamin, meg minél több antioxidán, stb. És most a kérdés az, hogy most kinek van igaza. Illetve nem is annyira az a kérdés, hogy kinek van igaza, hiszen ez egy meddő vita, hogy az igazságot megszerezni, hanem az a kérdés, hogy ha valaki érintett ebben a betegségben, hogy kénytelen citosztatikumokat használni, a hivatalos orvostudományi eljárás azt írja elő, hogy már pedig kemoterápia, sugárterápia kell, hogy kapjon. Kérdés akkor az, hogy használhat-e, és ha igen, milyen módon, és hogy miért igen, meg miért nem. Ez ma este a témánk, és mindjárt belemegyünk, ugye ez a nagy kérdés. Használjon-e antioxidánsokat, aki kemoterápiát vagy sugárterápiát kap, és milyen bizonyítékok vannak a pro-kontra álláspont mellett? Mert azért van itt pro-álláspont és egy kontra-álláspont. Ugye vannak, akik azt mondják, hogy nyugodtan, sőt, nagyon jó, és vannak, akik azt mondják, hogy ne semmilyen szín alatt. És most lépünk egyenként. Na, pont ezt ki kellett volna. Egy sajtóhír ez lett volna. Kicsit máshogyan átszerkesztettem utólag, és a kép rossz helyre került. Ez a hölgy, ez egy kép egy fiatal doktorasszonyról. Ő a világ leghíresebb rákkutatóközpontnak az egyik onkológusa, legfőképpen mellrákkal foglalkozik, és ő 2005-ben tanulmányt írt, egy cikket írt, amelyet az amerikai ráktársaságnak a szaklapjában publikálták, és ebben ő a következő megalapításra jutott. A cikknek a címe az volt, hogy az antioxidánsok használatát kemoterápia, sugárterápia ideje alatt mellőzni kellene. Tehát ez volt a címe. És a cikkben élesen kirohan a táplálkozás kiegészítők használatával szemben, és ahogyan ez így szokott lenni, ugye, nem akarom a parasztos mondokákat emlegetni, de ahogy szokták mondani, hogyha egy baj nem egyedül jár, ahogy szokták mondani, ez a cikk, amit a hölgy nyilvánvalóan nagyon erőteljesen és nagyon agresszívan írt a C-vitamin ellen, meg mások ellen, és szinte bombaként robbant a köztudatban. Ezt a cikket a Wall Street Journal, tehát aki kicsit a nemzetközi pénzpiacon otthon van, az tudja, hogy a Wall Street Journal az a világ legnagyobb napi lap, tehát 2,6 millió példányt adnak ki naponta. Tehát el tudjuk képzelni, és ott egy vezércikkben ezt a tudományos cikket tulajdonképpen megmagyarázták, hangosították, gyakorlatilag az egész világ tele volt annak a hírével, hogy már pedig az antioxidánsokról szóló, köztudatban meglevő mendemondák összedőltek, és az egész nem is igaz. Nem tudom, hallották-e már ilyen jellegű dolgokat, ugye? Tehát onnan jön ez a nem, amit az előbb említettek. Nos, azt mondta a Wall Street Journalban az egyik újságíró, azt mondja, hogy a kutatások azt sugallják, hogy a táplálék kiegészítők használata többet ront, mint segítene. Ugye? Most itt az a kérdés, hogy mi van? Ez a kérdés. Mert mi ugye ezen az előadás sorozaton már olyan sokszor beszéltünk arról, hogy egészséges étrend, egészséges táplálék, és miért egészséges élet, miért kellene növényeket fogyasztani, miért kellene esetleg vegetariánus étrendre menni, miért kellene sok friss zöldség, gyümölcsöt fogyasztani. Hát éppen a benne levő, és ezzel szoktuk magyarázni, antioxidánsok, vitaminok, ásványok, nyomelemek, enzimek, ugye ez a kórusunk, tehát erről beszélünk. Mostan akkor mégiscsak ezek az anyagok károsok lennének? Azért piszkáljuk ezt a kérdést egy picit. Ugye, tehát ezt mondtam, a Wall Street Journal, az MSKCC, ezt valójában a világnak a legnagyobb magánkórház, ami rákkal foglalkozik, rákkutatóközpont. Tehát ezek annyi pénzzel rendelkeznek, hogy a magyar költségvetés is lassan elsápadna mellettük, és ez egy kórház. Tehát nem viccelek, tehát ezek olyan sok pénzzel rendelkeznek, a legújabb gépekkel dolgoznak, és világhírűek. Tehát minden, ami a rákról szól, az onnan kezdődik. Ők találták fel a sugárterápiát, ők kezdték legelőször a kemoterápiát, tehát minden, ami új volt a piacon, azt ők kezdték. És hát nem csoda, hogy ha ilyen befolyás van, ha ilyen erős hátszél van, hogy az egész világ teli van ezzel a hírrel, hogy ne. Magyarországon hogy néz ez ki? Magyarországon kicsit böngésztem, internet, ugye az ember mit csinál, begoogelez egyet, aztán nézzük, hogy mit mondanak. Hát igen ám, RTL Klub hírek, ez egyébként 2008. február 4-én, tehát az idén volt egy nagy gongütés a médiában, mert egyébként a Népszabadság közölt egy cikket, és ők is hivatkoznak a Népszabadság cikkre, ha jól emlékszem, ugye, igen, a Népszabadságban megjelent amerikai kutatás szerint az antioxidánsok nem csökkentik kimutató mértékben a rák kockázatát. Ugye ez volt a hír, éppen ellenkezőleg akár növelhetik is a daganatos megbetegedések esélyét. Na nézzünk meg ezt. Az RTL Klub híradójának nyilatkozó orvos szerint ebben kevés az újdonság. Kemoterápia alatt tilos például bármilyen antioxidáns szer. Tehát ezt itt látjuk, és itt a lényeg, azért írtam ezt ki, nem azért, mert ezt a véleményt akarom sugallni, hanem azt, hogy látjuk, hogy szinte magától értetődő, természetes módon úgy nyilatkoznak az onkológusok, hogy már pedig a táplálékkiegészítőket nem szabad használni. Tehát ez az általános krédó manapságban. Itt van az Országos Onkológiai Intézet főorvosának a véleménye, dr. Telekes András. Ő azt mondta, a kemoterápiás kezelés alatt levő betegeknél nem szabad antioxidánsokat adni, mert egyes daganatellenes szerek hatását gyengítheti. De hát tulajdonképpen negatívan befolyásolják a kemoterápia hatását. Én nem tudom, önök mit értenek ebből, de gyakorlatilag, ha valaki, helyezzük magunkat mondjuk egy betegnek a szituációjába, aki éppen kórházba jár, kap kemoterápiát, és a beteg valamilyen módon támaszkodik arra, amit az orvos előír neki, ugye? És az orvos azt mondja, hogy már pedig ne használt a táplálékkiegészítőket, mert ezzel azt a módszert, amit én adok neked, gyengített, akkor mit csinál a beteg? Hát hallgat, nem? És hallgat az orvosra, mert fél ugye attól, hogy önmagát károsítja. Kérdés, hogy vajon az orvos igazat mond-e ebben a kérdésben, és nem személyesen dr. Teleki András, mert ő minden bizonnyal jó szándékkal és jó akarattal mondogatja ezeket a dolgokat, én nem az egyes embereket szeretném itt kipelengérezni. De a kérdés az, hogy ez vajon egy kiegyensúlyozott tudományos nézet, amit ő képvisel ebben a nyilatkozatban, vagy ez inkább egy ilyen gyorsan a csuklóból kirázott, a felszínes véleményt tükröző és esetleg tendenciózus véleményt tükröző álláspont. Nézzünk. Lépésről lépésre. A Népszabadságban Hargitay Miklós, ő volt a cikkíró, aki egyébként erről szólt, ő egyenesen azt mondta, az antioxidáns trónfosztása. Ugye ez már azért eléggé drámai, ugye egy újságíró kénytelen, hogy magára hívja föl, illetve nem a magára, hanem a hírére hívja föl a figyelmét az embereknek, és ezért valami vad címet kell, hogy adjon. De hát ez azt jelenti, hogy előtte az antioxidáns a trónon ült, ugye ezek szerint, tehát ezek szerint az antioxidáns nagyon fontos volt, és most valaki trónfosztotta. Ez már mutatja is egyébként, hogy miről van szó itt. Itt trónfosztásról beszélnek, itt arról beszélnek, hogy valamit elvenni ettől az egészséges életmódtól, amiről mindenki beszél, mert szinte intellektuális öngyilkosságnak számít, ha valaki azt mondja, hogy ez a vitamin az nem egészséges, ugye? Ezt nem lehet kimondani. Lehet ilyesmit mondani? Hát alig ha. Ha valaki kiáll és azt mondja, hogy ne használjon C-vitamint, mert ez káros, az mégse olyan. Tehát tudom, azt gondolom önök is nevetnének rajta. Tehát szinte az átlag ember azt mondaná, hogy ez nem egészen 100%-os vélemény. És mégis ezt teszik most. Azt mondják, hogy C-vitamint nem szabad használni, mert ez káros a kemoterápia használata mellett, illetve a kemoterápia alkalmazása idején. Most ahhoz, hogy ezt a képletet egy kicsit, hát hogy mondjam, ezt az egyszerű álláspontot próbára tesszük, és utána nézünk, és egy kicsit megnézzük, hogy mi van e mögött. Vajon a tudomány mit mond erről? Vajon ez a tudomány álláspontja, amit itt képviselnek? Ugye itt is azt mondják, hogy Az antioxidáns étrend kiegészítők nem csökkentik kimutató mértékben a rákockázatot, sőt, egyes esetekben, tehát szó szerint ugyanaz, amit az előbb az RTL Klub leadta. A vizsgálati eredmények szerint hatásuk nemenként, sőt, testrészenként is különböző lehet. Az még csak úgy finomítja az egészet, mert azt mondja, ez annyira bonyolult, kedves Petek, ne is értsél, ne is próbálj el hozzáértani, mert ha te próbálsz ehhez hozzáértani, úgyis mellé nyúlsz, úgyhogy ezt bízd ránk, kérem szépen. Ez egyébként is az onkológiai osztályon nagyjából a fölállás, nem? Nem tudom, hogy volt-e valaki már olyan szerencsétlen helyzetben, hogy személyes érintettség révén onkológiai főosztályon kellett, vagy onkológiai osztályon kellett legyen, és amikor ott próbálkozott, mondjuk itt kérdéssel, akkor mi volt a válasz? Hát 10 esetből maximum 2-3 esetben volt itt megértő válasz, de az is nagyon rövid volt. Higgyék el, azért nehéz ügy is. Tehát nehéz ügy, de nézzünk csak meg a konfliktus természetet, de miről szól? Van a kontra és van a pró, ugye? Tehát van, aki azt mondja, hogy igen, provitamin, és van, aki kontravitamin. Ők azt mondják, az antioxidánsok egyes ráktípusoknál károsok lehetnek. Azt mondják, legjobb esetben nem használnak az antioxidánsok, de többnyire károsak. Nagyon különbözik, ez nem testrész daganatípus szerint, de ez túl bonyolult az átlagos beteg számára. Tehát ne próbáljunk öngyógyítással foglalkozni, kérem szépen. Ne próbáljon a beteg beleszólni a szakembernek a dolgába. Magas dózisok veszélyesek. Ha még vitamin szed, de egy ilyen sarki boltban kapható multivitamin peskőtablettát, az jó lesz. Majd erre fogunk kitérni a végén, hogy vajon jó-e. Mit mond a tudomány? A másik oldalon azt mondjuk, hogy az antioxidánsok használata enyhíti a terápiák mellékhatásait. Tehát ezt fixen lehet állítani. Azt is mondjuk, hogy egyes esetekben felgyorsítja a rákból való felgyógyulást. Persze a konkurens módszerek mellett. Tehát segít a szervezetnek a kezelések toxikusságát fékezni. Mit jelent toxikusságát? Nem tudom, kapott-e ma valaki kemoterápiát? Volt már egy néhányan. És a kemoterápia idején mi történik? Jól érzi magát az ember? Na, ezt nevezünk toxikusság, amikor a nyálkahártyák kiszáradnak, amikor a haj kihullik, amikor gyulladások vannak szerteszéllyel, amikor hólyaggyulladás van, amikor ki tudja, amikor a fülbe gyullad, amikor haláskárosodás van, amikor még nem tudom, hogy mennyi minden mellékhatás van, ami csak létezik mellékhatásként a halálon kívül, mármint, hogy az is, de a halálon kívül minden más a mellékhatás, az megvan a citoszlatikumoknak. Persze különböző szereknek különböző hatása. És azt is mondjuk, hogy nagy dózisok hatásosabbak, mint a kis dózisok. Lehet jobban ellentétben, mint ahogyan itt le van írva? Nem nagyon, ugye? Tehát a kérdés az, nézzük meg, és próbáljunk tényleg mi, mint laikusok, egy picit beletekinteni a tudomány világába, és én előre elnézést kérek, hogyha nagyon sok tudományos cikkből idézgetek, és lehet, hogy néha-néha egy szakkifejezést meg kell magyarázni, vagy le kell fordítani, és lehet, hogy egy kicsit nehézkesen haladunk, de én remélem, hogy a gondolatmenet nem túl nehézkes. Kezdjük az elején, ez a Dr. De Andrea, és vele együtt mostanában a legtöbb onkológus azt mondja, hogy nagyon egyértelmű, hogy miért nem szabad antioxidánsokat használni. Kemoterápia, sugárterápia azzal fejti ki, ezt mondja ő, a rákellenes hatását, hogy szabad gyököket szabadít föl. Most itt jön az első kérdés, nézzünk meg, hogy miért szabad gyök. Mi ez egy szabad gyök? Egy szabad gyök, ez egy olyan molekula, amelynek nincsen minden a sorjában benne van. Ez azt jelenti, hogy itt van egy molekula, amelynek hiányzik egy elektron. És amikor ez az elektron érintkezik egy sejtfalal, akkor azt történik, amit itt látunk, tehát érintkezik és tönkre teszi a sejtfalát. Tehát a szabad gyök az egy elektronhiányos molekula, ami különböző vegyi folyamatok révén a szervezeten belül keletkezik. Ezt mesterségesen előidézik vegyszerekkel, illetve sugárzással, és ez a szabad gyök állítólag gyógyítja, illetve nem gyógyítja, hanem pusztítja a daganatos sejteket, mert ugye a daganatos sejtnek a küllemét is tönkre teszi, és akkor gyakorlatilag a daganatos sejt is tönkre megy. És az antioxidánsnak a hatása, itt látjuk, itt van egy antioxidáns, akinek nagyon sok elektronja van, és tud, hogy mondjam, árusítani belőle, mármint, hogy lead egy elektront az arrafele járó szabad gyöknek. És akkor ez a szabad gyök megnyugszik, és nem károsítja továbbiakban a szöveteket. Egyébként itt van ez a láncreakció, ezért nagyon érdekes dolog, egy szabad gyök nem szűnik meg gyakorlatilag, mert mindig, tehát, hogy mondjam, rabol valakitől egy elektront, és akitől rabolta az elektront, az lesz szabad gyöké. És akkor ez így megy tovább, ez a játék. Míg végül arrafele jár egy antioxidáns, és lead egy elektront. Nagyon egyszerűsítve, nagyon-nagyon nem tudományosan megmagyarázva, de ezt így lehet nagyjából megérteni. Ez a dr. Andrea azt mondja, kemoterápia és a sugárterápia ezt eredményezi. És ezek a szabad gyökök, ezek azok, amelyek ott a tumort, a daganatot tönkre teszik. Ezzel mondjuk például a dohányzás is jó lenne, mert a dohányzás is szabad gyököket produkál. Tehát lehetne akár dohányozni, mert minden egyes cigaretta 60 millió szabad gyököt bocsát be a szervezetünkbe. Tehát akkor a cigaretta is rákgyógyító módszer, mert szabad gyökeket bocsát be a szervezetbe. Ez most egy kicsit komikusan mondom, mert mindenki tudja, hogy pont ezek a szabad gyökök a dohányfüstben pont azok felelősek azért, hogy tüdőrák keletkezzen. És hogy a cigaretta és a tüdőrák közötti összefüggés szinte egyértelmű. És akkor jön dr. De Andreának a véleménye hozzá, mert azt mondja, az antioxidánsok, mint ahogyan ezt az előbb láttuk, itt van azért C-vitamin, E-vitamin, és számos más táplálékkiegészítő, később fogunk egy kicsit kitérni, de szerintem egy egész estét lehetne beszélni arról, hogy felsoroljuk az a különböző, tehát az antioxidáns csoport, tehát amennyi minden van, de nem annyira az a lényeg, hanem a működés a lényeg. Mert nem az, hogy most itt C-vitamint használunk, itt E-vitamint használunk, itt multitokoferolt használunk, ami E-vitaminből van, használunk itt egy dioktánsavat, vagy bármi, ami antioxidáns, egy glutatión, vagy mindegy. Ezek az antioxidánsoknak az a dolguk, ahogyan ezt az előbb megmagyaráztam, hogy a szabad gyökeket lefékezik. És ergo ő ebből azt következteti, hogyha mi szabad gyökeket akarunk produkálni egy helyen sugárzással, hogy ott az a szabad gyök elpusztítsa a daganatos szöveteket, és a beteg marék számra eszi az antioxidánsokat, akkor ez ott nem fog működni. Vagy ugyanakkor kemoterápia esetén. És akkor most mit mondunk? Még mindig olyan magabiztosan mondjuk azt, hogy talán még sincs igaza az orvosoknak, vagy az orvosoknak? Ugye, tehát azért logikusnak tűnik, amit mond, nem? Most itt vagyunk, tehát ha ez tényleg így van, hogy az antioxidáns a kemoterápia és a sugárterápiának a működésébe beavatkozik, és ha ezt az egyszerű képletet így lehet hagyni, akkor igaza van tulajdonképpen a dr. De Andreának, és tényleg abba kell hagyni antioxidánsokat, vitaminokat szedni kemoterápia mellett. Itt csak kérdések merülnek föl, és nyilvánvalóan mindenki úgy azért gondolkodik most egyet, hogy akkor ez hogy is van, ugye? Tehát, ha nagyon egyszerűen kezeljük a kérdést így, akkor igazuk van azoknak, akik azt mondják, hogy tessék, nem szabad használni. Viszont azért mégiscsak föl kellene vetni azt a kérdést, hogy amit én hallottam, mit tudom, Mari nénitől, meg X bácsitől, hogy ő szedett C-vitamint, amikor kapott sugárterápiát, és semmi baja nem volt. És aki nem szedett semmit, az annak úgy fájt mindene, állandóan volt begyulladva, a vérképe teljesen rossz volt, és az ővé teljesen jó volt. És ő személy szerint meg van győződve, hogy azért van ez így, mert ő ezt szedte. Akkor ez most hogy van? Akkor ez csak egy ilyen epizódikus dolog? Véletlen? Ennek az egy embernek az esete ilyen volt? Ugye ezekből az epizódokból, ezekből a személyes tapasztalatokból tonna számra lehetne gyűjteni, mert nagyon sokan ezt próbálták. És nagyon sokan pozitív hatásokat tapasztalták. Kérdés tehát akkor az, hogyha vannak emberek, akik tapasztalják a pozitív hatást, és vannak orvosok, akik azt mondják, ez viszont nem működhet, mert ők azt mondják, ez nem, éppen emiatt ez nem működhet, a kérdés akkor az, hogy hol van itt az igazság. Mi van itt? Lépjünk egyet. Ugye, tehát még egyszer itt ezt a képet, és van még egy. Tehát itt is látjuk ugyanazt. Az angolban azt mondják, hogy free radical, a magyarban szabad gyök. És itt az antioxidáns, aki egy elektront átenged a szabad gyöknek, és a szabad gyök így megnyugszik. Tehát ezeknek több van, mint amennyi kell, és ezért nem történik semmi baj. És ezek az antioxidánsok, ezek többnyire színanyagok, tehát a növényekből származó színanyagok, vitaminok, tehát mondjuk az E-vitaminre gondolunk, flavonokra gondolunk, tehát a sárga színanyagra gondolunk, vagy ha a próciánokra gondolunk, tehát a kék színanyag, kék-piros színanyag különböző növényekben, akkor még mi is gondolunk, különböző savakra gondolunk, amelyek ezt a funkciót betöltik. No. De most nézzünk meg, hogy ugyanaz a dr. De Andrea, ugyanabban a cikkben, amikor egy jó pillanata volt, miket mondott még ezen kívül. Elnézést. Nem annyira durva akart mondani, de ez csak úgy kicsúszott. Azt mondja, jelentős mennyiségű in vitro és állatkísérletből származó adat, azaz bizonyíték áll rendelkezésünkre, mert azt mutatja, hogy a C-vitamin és más antioxidánsok képesek megvédeni a sejteket a sugár és kemoterápia okozta károkkal szemben. Tehát ő is azt mondja, hogy C-vitamin meg más antioxidánsok védik a szöveteket az ebből a terápiákból származó közismert, jól ismert mellékhatásoktól. Ugye? Ezt így mondta. Következő mondat. Valószínűnek tűnik, hogy csökkentik a kezeléssel járó toxicitást, és sokat ígérő, de nem egyértelmű adataink vannak, melyek azt mondják, hogy ez így is van. Tehát nem csak vannak adatok, amelyek ezt sugallják, hanem vannak adatok is, amelyek szinte kizárólagos biztonsággal mondják, de nem egészen kizárólag, tehát nem egészen egyértelmű, amelyek ezt tehát mondják is, hogy egészen fixen így van. Akkor még ezek után még mit mondanánk, ugye? Most nézzük a csavart. Most jön a csavar. A következő mondat. Továbbá azt is lehet következtetni, ez most a következtetés, hogy antioxidánsok esetleg képesek arra, hogy daganatos sejteket megvédjék, és ezzel az onkológiai kezelések hatékonyságát is csökkentik. Itt nincs adat, itt csak esetleg, feltételezzük, stb. Ez már nem adat, erre már nincs bizonyíték, de ugyanebben a cikkben ezt is írja le. És az újságírók mit fognak kiemelni ebből a cikkből? Nem azt, amit az előző mondatban írt, hanem ezt. És hogyan mondták a magyar újságírók? Az antioxidánsok trónfosztása. Önöknek ez most minek tűnik? Trónfosztásnak, vagy mi? Azért, mert én ezt most egy kicsit máshogyan prezentálom, mint a Népszabadság újságírója. Lehet, hogy ez már nem annyira trónfosztás, ugye? Ugye? Tehát esetleg, majdnem, észrevétlenül jön a csúsztatás, ugye? Tehát a csúsztatások jönnek, nincs bizonyíték erre, az eddigi állításaira van adat, ezt mondja is, de erre az állításra nincs. De mit mondanak a gyakorlat emberei? Ugye, tehát azért nem minden orvos Dr. De Andreának a véleményét osztja, mert a ma este is közöttünk van orvos, aki nem egészen azon a véleményen van, amit esetleg az Országos Onkológiai Intézetnek a főigazgatója mondja. Egyébként ez a Dr. Kedar Prasad, ez a Colorado-i Health Intézetnek, tehát ez egy egyetemnek, ő táplálkozástudománnyal foglalkozik, és kutatóorvos. Egyébként, hogy mondjuk ezt, radiológus is, tehát a sugárterápiával is foglalkozik, tehát ő sugároz is. Az még kísérleti adatok és kisméretű humán kutatások azt feltételezik, hogy a táplálkozási megközelítések javítják az onkológiai kezelések eredményességét, és csökkentik a toxicitást. Tehát ezt ő mondja. Lefordítva, ezt mondja, a táplálkozási megközelítések, ez mit jelent? Antioxidánsok, vitaminok, egészséges étrend, méregtelenítések, stb. Stb. Ugye? Tehát mindez. És azt mondja, hogy ezzel segítünk, hogy a szervezet a mérhetetlen nagy a méreghalmazt, amit a kemoterápiák révén bekerülnek a szervezetbe, jobban tudja feldolgozni, illetve jobban tud védekezni ez ellen. De ez a Dr. Kedar nem egy egyszerű kis mezei orvoska, hanem nézzünk meg, hogy miket művelt. Mit csinált? Az ő laborjában, in vitroban, tehát csészében, és kisméretű a humán kutatásokkal ezt az állítást próbálta ellenőrizni. És nagyon érdekes dolgokat fedezett föl. A szakembernek már csillognak a szemei, amikor ezt látja. És lehet, hogy önöknek is fog csillogni a végén. Azt mondta, hogy amikor a következő hatóanyagot adott, mérte a tumor növekedésnek a csökkenését. Tehát ahogyan a tumor növekedés lelassult, vagy leállt. A C-vitaminnál érdekes módon növekedés volt. Tehát egy negatív csökkenés volt, ez azt jelenti, hogy növekedés. Nem jó, ugye? De ha csak C-vitamint adnak. Ha 5FU-t adnak, ez egy általános kemoterápiás szer, amit már 30-40 éve adják, ha jól emlékszem, főleg a vastagbélrák esetén használták, belső szervek, az 5FU önmagában, ez a citosztatikum önmagában 38%-ot tud kipusztítani in vitróban a sejtektől. Ha C-vitamint hozzátesznek, 95,5%. Ez érdekes, ugye? Most akkor a C-vitamin tönkre teszi az ötefút, vagy nem? Kérdés, ugye? Kérdés. Sugárterápia 72%, de a sugárterápia és a C-vitamin 98,2. A bleomicin ugyanaz a helyzet. És nézzük meg az E-vitamin, tehát a tokoferolok. Az E-vitamin önmagában 47%-os csökkenést ér el. Nagyon jó. Még jobb, mint a bleomicin önmagában. Tehát az E-vitamin önmagában egyedül olyan jó volt, mint egy citosztatikum. Tehát tehát önmagában. De a kettőt együtt rakjuk össze, 71%. Az 5FU egy másik sorozatban 37%, az E-vitaminnal együtt 71. És akkor itt az adriamicin 58%, és akkor 88%. Cisplatin, nagyon durva, a cisplatintől haj és fog mind kihullik, 57%, ezzel együtt 82%. Ezek laboreredmények és kisméretű humán kutatásokból származó adatok. Önök mit gondolnak, a doktor Andrea ezeket ismeri, ezeket az eredményeket? Hogy lehet azt mondani, hogy a vitaminok meg a táplálék kiegészítők káros hatással vannak a citosztatikumokra, ha laboreredmények vannak, amelyek ezt mutatják? Igaz, ezek nem kontrollált, nagyméretű, humán kutatások, ahol 1000 emberen így, meg úgy dupla vakt ellenőrzés mellett, meg minden, meg teljesen, meg szabályos, meg egészségügyi hatóság felügyelete alatt, stb. Nem, az nem történt, mert erre nincs pénz. És ma már, mivel a közhangulat a vitaminok és az antioxidánsok ellen van fölhergelve, nincs is bátorság a kutatók között. Nagyon kevesen vannak, akik vállalják azt. 2008. januárjában a Ralph Moss egy kutatási anyagot ellenőrzött, és azt mondta, hogy összesen 3 kutatás volt egész Amerikában, amely foglalkozott az antioxidánsokkal. És ebből 2 projekt volt, ahol természetgyógyászok, orvosokkal összefogtak, az az USA-ban állítólag lehetséges, és kipróbáltak, klinikai kutatás keretén belül, egy tanulmány keretén belül kipróbáltak nőgyógyászati daganatok esetén, tehát petefészekrák esetén az E-vitamin, meg más antioxidánsoknak a használt vagy a használatát. De ezeket így is úgy is ismerte, de hát ez nem volt újdonság neki, de ezen kívül nem volt más. Egyébként az USA-ban a kutatási pénzek milliárd dollár számban mennek ki. Mindent ellenőriznek, csak ezeket nem. Dr. Prasad mit mond? Mit mondanak? Tehát a gyakorlat embere, ugye? Tehát ő ezt 30-40 éven keresztül gyakorolta. Tehát nem csak úgy beszél róla, hanem ő a betegeinek, amikor sugárterápiát kaptak, megmondta nekik, hogy most akkor ezt az antioxidánst beinjekciózok, itt van $50, $500, $5000, melyiket választ. És a beteg pénztárától függően beadta nekik. És megadta nekik hivatalos egészségügyi pénztárból, már aki biztosítva van az USA-ban, adta neki még a sugárterápiát, és akkor mérte az eredményeket. Nos, ő mit mondott? Néhány tanulmány azt mutatja, hogy az antioxidánsok annak változata és egyes endogén antioxidánsok megvédik a tumoros és normál sejteket, ha olyan dózisba kerülnek adagolásra, hogy ez nem befolyásolja a sejtek proliferációját, és csak egyszer röviden az onkológiai kezelés előtt kerül alkalmazásra. Ezért nagyon érdekes, de egy kicsit nehezen érthető mondat. Ő azt mondja ebben a mondatban, hogy ha az onkológus fenyegeti a beteget, és azt mondja, hogy ne szedjen antioxidánsokat, de ha, akkor csak keveset. De a kezelés alatt egyáltalán nem, akkor mit csinál a beteg? Még mielőtt a kemoterápiára megy, még előtte napon gyorsan bekap még valami vitamint, ugye? De nem meg a dózisban, nem nagy dózisban, csak egy picit valami, hogy hát mégiscsak, ugye? És azt mondja, ez az, ami itt történik. Ha az antioxidánsokat nem adjuk be a szervezetbe olyan mértékben, hogy a daganat vagy a tumoros sejteknek a burjánzását le tudnánk állítani, mert egyébként vitaminokkal ezt meg tudjuk tenni, és nem folytatjuk utána, hanem csak egyszer, közvetlenül a kemoterápiás vagy a sugárterápiás kezelés előtt, akkor bizony hátrányos a helyzet. akkor bizony nem jó. Mégis az általános orvosok, tehát az onkológusok inkább azt mondják, hogy keveset használjunk, nagyon keveset. És ezzel a kevéssel valójában azt csinálják, hogy a sejteket impregnálják a hatással szemben, de a tumornak a proliferációt, tehát a burjánzását nem tudják leállítani. És hát problémás a helyzet. Azt is mondja, dr. Prasad azt mondja, hogy antioxidánsokat úgy érdemes alkalmazni, ha nagy dózisban és már néhány nap a sugárkezelés előtt alkalmazásra kerülnek, és az egész onkológiai kezelés ide alatt adagolásra kerülnek, illetve alkalmazásra kerülnek, mégpedig magas dózisban. Ezt dr. Prasad egy beszélgetésben Ralph Mossnak elmondta. Tehát Ralph Mossnak egy könyvéből idéztem ezt. Ralph Moss egyébként az USA-ban a kiegészítő és alternatív gyógymódoknak a könyvtárosa, mondjuk inkább így. Tehát ő nem orvos, hanem tulajdonképpen újságíró, de ő 30 éve követi a fejleményeket az alternatív és kiegészítő gyógymódok területén. Ő egyébként dolgozott ebben a klinikában a Memorial Sloan Kettering Cancer Center, valami ilyesmi. Tehát ebben a kórházban ő volt ott sajtós, és akkor rúgták ki őt a kórházból, amikor a sajtónak sugott, hogy ezek az alapítványok, amelyek a kórház mögött állnak, buheráltak kutatási eredményeket úgy, hogy lehessen bemutatni, hogy ez a hatástalan. Egyébként a vitamin B17-ről volt szó, tehát a Letrilről volt szó. Aki ismeri ezt a könyvet, a Világrák nélkül, ismeri ezt a történetet. A Ralph Moss volt az az ember, aki ezt az egész botránt fölröpítette, és persze ő is repült néhány héttel később, amikor kiderült, hogy ő volt a hunyó, és ki is repült, és ő azóta ismerve belülről az iparnak is, az orvostudománynak ezt a magatartását, ő azóta kutatgat, nézeget, hogy milyen alternatív módszerek vannak. Tehát ez egy nagyon intelligens ember, és hihetetlen sok tudással, nagy tudással rendelkezik, tehát ő igazán egy nagy fej. No, tehát mikor nem jó az antioxidáns? Ha túl kis adagban kerül alkalmazásra, tehát ha keveset adunk, 1000 mg C-vitamin pont nem tesz jót. Tehát ha C-vitamint használunk, akkor nem 1000 mg-ot, hanem nem is 5000-es szájon át, hanem vénába 10000 mg, vagy 20000 mg. Akkor viszont képes leállítani a tumornak a burjánzását, és ezt folyamatosan két naponta az egész kúra alatt, és akkor az illetőnek semmi mellékhatása nem lesz a sugárterápiától, mondjuk történetesen, vagy a kemoterápiának a hatását kiegészíti. Ha endogén antioxidánsról van szó, endogén mit jelent endogén? Endogén az azt jelenti, hogy olyan antioxidánsok, amelyeket a szervezet maga is elő tud állítani. Tehát vannak olyan antioxidánsok, amelyeket gyártanak, szintetikusan gyártanak, amelyek egyébként a szervezeten belül is megvannak, na ezeket azt mondja, ezeket nem kellene alkalmazni. És ha csak egyszer röviden az onkológiai kezelés előtt kerülnek alkalmazásra. Ilyenkor tényleg nem jó. Amit lehet mondani, és nyugodtan lehet mondani, nem olyan egyszerű a kép, ugye? Amit emlékeznek még rá, hogy ez az egyszerű képlet, amit dr. De Andrea mondott? Hogy azt mondta, hogy a kemoterápia és a sugárterápia az a szabad gyököket produkál, és az antioxidáns azt meg a szabad gyököket leállítja. Tehát ergo ez nem, ugye? Most közben kiderült, hogy nem egészen így van, most jön egy következő. Professzor Dr. Kenneth A. Conklin, ő is egyébként benne van abban a csapatban, akik most éppen jelenleg vizsgálják az antioxidánsoknak a hatását a nőgyógyászati tumorok esetén. És ő azt mondja, még igaz, hogy egyes onkológiai ágensek, tehát onkológiai, tehát citostatikumok valójában szabad gyökeket bocsátanak ki, messze nem igaz, és most nézzünk oda, messze nem igaz, hogy mindegyik ezen keresztül fejti ki a tumor ellenes hatását. Tehát az lehetséges, hogy egy citostatikum valójában szabad gyökeket produkál, de a rák ellenes hatása épp hogy nem a szabad gyökeken keresztül működik, sőt, ahogyan folytatja, ezzel szemben igaz, hogy a legtöbb rák ellenes hatóanyag nem a szabad gyökök útját járják, igen, ez még ez, és még hozzátesz utána még a következőt, azt mondja, hogy továbbá azt is mutatta ki 2004-ben, hogy nem is igaz, hogy a szabad gyököket termelő hatóanyagok éppen a szabad gyökök révén fejtik ki a rák ellenes hatásokat. Sőt, ellenkezőleg éppen a szabad gyökök fékezhetik a rák ellenes hatásokat. Miért? Mert lelassítják a sejtciklust, és megzavarják az apoptózist. Na most aztán valószínűleg már mindenki elvesztette a talajt a lábbal ezen a ponton. Én tudom, hogy egy valaki csak mosoljuk, mert ő tudja, hogy miről beszélek, de lassan még egyszer, hogy követni is tudjuk, akkor megyünk még egyszer egy oldal vissza, jó? Tehát Dr. Conklin mit mondott? Azt mondta legelőször, hogy ez a képlet, amit Dr. De Andrea mondott, az nem stimmel. Mert lehet, hogy igaz is, hogy vannak mondjuk 10 onkológiai szerből, citostatikumból, 10-ből mondjuk 3 vagy 4 valójában szabad gyöket termel, de 6 egyáltalán nem ezen keresztül fejti ki a hatását. Hivatalosan. 2004-ben azt mondta, hogy sőt, még azok is, amelyek valójában állítólag szabad gyökeken keresztül működnek, azoknál sem mindegyiknél biztos, hogy egyáltalán ezen keresztül fejti ki a hatást, mert vannak még más hatásmechanizmusok. Hogy is lehet ezt mondani? Én nem tudom, a szimplicizmus, azt tudjuk, hogy mit jelent ez a szimplicizmus? Tehát az, hogy nagyon egyszerűsítve mindent. Tehát egy ilyen bugyuta, együgyű egyszerűsítésről van szó a Dr. De Andrea részéről. Gyakorlatilag általánosított valamit, tehát az általánosítás szó talán a legmegfelelőbb, és kiderül, hogyha egy kicsit közelebbre megyünk, messze nem így van, ahogyan ő ezt úgy feltételezi. És ez a nagy hír, ami a világban kering, hogy C-vitamin, jaj, ne, amikor Isten őriz, na ez egy egyszerűsített általánosításokról van szó. Ha konkrétan megnézzük, kiderül, hogy egy, ugye a hír igaz, de, ugye, és akkor tudjuk, hogy nem osztogatnak, hanem fosztogatnak, pont az ellenkezőjét. Nos, ellenkezőleg éppen a szabad gyökeket fékezhetik a rákellenes hatásokat. Tehát ráadásul ki is derült, hogy még azoknál az anyagoknál, amelyek szabad gyökeket kibocsátanak, kiderült, hogy a szabad gyök kifejtése éppen problémás. Tehát még a saját rákellenes hatását sem tudja jól kifejteni, mert szabad gyököket produkál. Hát, összeomlás, nem? Akkor hogy van ez az elmélet a Dr. Andreától? Valahogyan valami nagyon nem stimmel. Mert amit most itt zárójelben az indoklás, ugye lelassítják a sejtciklust, és megzavarják az apoptózist. Az apoptózis az az, amikor a sejt meghal. Tehát tulajdonképpen elpusztul. Tehát minden sejtnek egy programozott sejthalál időpontja megvan, és egyes citostatikumok ezt az apoptózist gátolják, lelassítják. Tehát ez a sejt egy bénult állapotba kerül, és maga a rákellenes hatása jobban tudna hatni rajta, ha ez a sejt normális anyagcserével rendelkezne. És most jön a csúcs az egészben. Ha viszont jelen vannak az antioxidánsok, melyek kiegyenlítik ezeket a mellékhatásokat, akkor a rákellenes hatóanyagok képesek jobban hatni. Tehát ez tiszta fejbelövés, nem? Tehát azt mondják, hogy ne használd a szabad gyökek miatt, mert a szabad gyökeket. Mert jaj, nem lesz jó hatása. Most kiderül, pontosan azok, amelyek szabad gyökekkel dolgoznak, pontosan ott az a helyzet, hogy jobban tudják kifejteni a hatásukat, ha még ott is vannak az antioxidánsok. Hát akkor mit mondunk ehhez, ugye? Trónfosztás? Vagy miről van itt szó? De hírnévrontás inkább úgy. Inkább azt mondanám. Nos, antioxidánsok nagyon sokféle van, ugye? Tehát most beszélünk egy kicsit arról, hogy az antioxidánssal foglalkozó kutatások, amelyek azt az eredményt hozták ki, mert azért egyébként vannak ilyen kutatások. Ideig most nagyon szépen tűnik, és ugye látják, hogy én milyen hangulattal adom elő ezeket a tényeket, és lehet, hogy önök is ezzel azonosulnak, és azt mondják, hogy jaj, de jó, még sincs igazuk. Pont azért nem olyan egyszerű, mert azért vannak kutatási eredmények, amelyek azt mondják, hogy nem jó a C-vitamin, nem jó az E-vitamin. Hát vannak ilyen kutatások. Illetve azt mondják, hogy nincs szignifikáns, így szokták ezt mondani, nincs szignifikáns előny a kurens kezeléseken fölül, sőt, egyes tumorok esetén még hátrányos is. Tessék, milyen példákat szoktunk ismerni? Tüdőrák és dohányosok és bétakarotin. Hallották már erről? Hogy a bétakarotin növeli a rákrizikót dohányosok esetén. Így van ez? Hallottunk már erről a kutatásról? Nos, ez az egyik kutatás, amit általában mondják, mert 2-3% ponttal magasabb halálozási rizikója van azoknak, akik tüdőrákban szenvednek és bétakarotént használnak. Igen, így volt ez 2001-ben. 2004-ben egy újabb csoport ellenőrizte ezt a kutatási eredményt, tehát ezeket a statisztikai adatokat, még egyszer fölpiszkálta az egész anyagot, és kiderült, hogy nem így van ám, hogy a bétakarotin okozza ezt a problémát, hanem az a helyzet, hogy azok az emberek, akik meghaltak, annak a nagy része tovább dohányzott. Mert ezt mind paraméter nem fedezték föl, vagy nem értékelték. Tehát mindig egy statisztikánál és egy kutatásnál mindig az jön ki, amilyen paramétereket beütök. És amikor megnézték, azok az emberek, akik meghaltak, többnyire azoknak a nagy aránya tovább dohányzott. Tehát hiába volt tüdőrákjuk, hiába kaptak kemoterápiát, hiába a család rájuk erőltetett egy bétakarotint, de ők szépen tovább dohányoztak. És ezekben az esetekben kiugróan magas volt a halálozási ráta. És ez a kiugróan magas halálozási ráta tönkrevágta az egész statisztikát, úgy, hogy a végén az lógott ki, hogy bétakarotin, hát ez rossz. Amikor én ezeket az eredményeket itt olvasom, számomra ez egy kicsit olyan, mint itt krimi, én nem tudom, önök hogy vannak ezzel az egésszel, engem jobban izgat, mint bármelyik tévében sugárzott krimi, mert ez a való élet. Szóval látjuk, ahogyan a sötétek és a világosak küzdenek egymással. Ugye, mert ez a krimiben ez a lényeg, hogy a jók győzenek a végén, meg a sötétek azok csinálják a sötétségüket. És itt való életről van szó. És a való életben valójában az van, hogy Németországban van egy ilyen, hogy nem tudom, van a magyarban is egy ilyen, tehát hogy akinek a kenyerét megeszem, annak az énekét éneklem. Szóval ez egy nagyon-nagyon régi mondás, és a statisztikák értékelésében, tehát a kutatási statisztikák értékelésében az is nagyon nagy mértékben számít, hogy én kitől kapom a támogatásomat. És ha ez a támogatás netán talán éppen egy gyógyszerészeti cég, vagy egy, mit tudom én, egy nagy vegyi gyár, vagy ki tudja valamilyen alapítvány, amely egy gyógyszercégtől kapott hatalmas támogatást, és ez az alapítvány elnöke azt mondja nekem, hogy azért vigyázz, mert különben legközelebb nem kapsz támogatást, akkor mit fogok kihozni? Hát nyilvánvalóan egy olyan eredmény, hogy a káposzta is, meg a kecske is valahogyan, ugye? Tehát még ha van lelkiismerete, a legtöbbeknek még ki is szolgálják ezt az egészet egyenesen. Úgyhogy ne dőljenek be a tudományos kutatási eredményeknek, amikor hozzák az eredményeket, és a legevidensebb dolgok ellen szólnak föl. Mert önök nem tudhatták azokat az eredményeket, amelyeket az előbb elmondtam. És ezt a véleményformálók nagyon jól tudják. És ezért hazudnak, ahogyan csak lehetséges. Nos, ezek lennének az antioxidánsoknak egy része, mert azért ennél sokkal több van, de ez az, ami a kereskedelmi forgalomban viszonylag könnyen hozzáférhető. És itt kezdődik az első probléma. Ezek állandóan változnak. Csak egy példát mondok. Az E-vitamin. E-vitamin, van alfa-tokoferol, beta-tokoferol, és van egy egész sor, 8 vagy 9 különböző tokoferol van, tehát ez egy vegyület, egy molekula. És erre azt szoktuk mondani, az alfa és a beta-tokoferol, ez az E-vitamin. Az egyik a szintetikus, a másik a természetesen előforduló E-vitamin. Holott mindegyik hatással van, de van még 6 vagy 7 más tokoferol is, és most már rájöttek, nem csak az, hogy egyet nem lehet használni, hanem van ebből a 8-ból egy, ami nagyon jól használ daganat esetén. Sőt, azt mondják, hogy a rák megelőzés érdekében nem csak egyet kell használni, hanem 6-ot, 7-et, de egy speciális arányban. Tehát ebből 17%, ebből 30%, ebből 2%, tehát ott tart ma a kutatás. És mi történik azokban a kutatásokban, ahol a végén kihozzák azt az eredményt, hogy nem használnak az antioxidánsok? Nem a legmodernebb kutatási eredményeket veszik alapul. Nem azt veszik, hogy mit mondott, mit tudom én 3 évvel ezelőtt egy kutató kollégám, és mit derített ki, és akkor majd ezt fogom én alkalmazni, hanem lehetőleg egy olyan egyszerű dolgot, hogy na veszünk egy monotokoferolt valamelyiket, hol tudatosan, hol kevésbé tudatosan, hol mondva csinált okokból, és akkor ezt használjuk. Vagy a C-vitamin esetén. C-vitamin esetén, ha azt a kutatást csináljuk, hogy 5000 mg C-vitamin szájon át, és ezzel próbálunk rákot gyógyítani, hát azt én is megmondhatom önöknek, a tapasztalatomból is, hogy ez ebben a formában kudarcra van ítélve. Tehát ezt előre is tudom megmondani. Erre kiadták erre egy 500 000 dollárt, hogy ezt be is bizonyítsák. Miért? Ez a félmillió dollár hoz nekik 100 millió dollárt. Hát ezzel a félmillió dollárba kerülő kutatással lehet menni, hirdetni az igét, hogy lám-lám, a C-vitamin nem használ a rákkal szemben. Értik? De ha 25 gram vénáson beadjuk, és mellé még egy citosztatikumot, akkor a daganat úgy pusztul, ahogy csak szóval olyan gyorsan nem is lehet nézni. De ezt nem csinálunk egy fél millió dollárból, vagy egy, mit tudom én, egy millió dollárból, vagy két millió dollárból. Ezt már nem csinálunk. Miért is? Mert akkor a drága citosztatikumok, amelyekből mondjuk 0,6 gram 3000 dollárba kerül, azt már nem lehet eladni. Értik? Szóval itt van a, úgymondván a kutya elásva. Lépjünk tovább. Nagyon sokszor van egy úgynevezett Lesperance kutatás, így nevezik a Lesperance kutatás, azt szintén újra a kenyére kennik a vitaminosoknak, az antioxidánsosoknak, és azt mondják, hogy volt egy kutatás, és nem volt szignifikáns előny. Erre kiderül, hogy az egyik 60 mg C-vitamint használt, a másik egy 20 g-os vénás injekció. Az egyik szájon át használta, de egyiknél sem ellenőrizték, hogy szedte vagy nem szedte. És össze-vissza mindenki úgy magát irányította, és akkor ez lett az egyik csoport, a másik csoport, akik nem szedtek gyógyszereket, vagy antioxidánsokat, az egy másik csoportba került, és a végén, ez Lesperance, ez a kettes kutatás, a végén az lett, hogy már pedig rossz eredmények vannak, de hát nem is érdemes, nem is érdekes. Szóval ilyen szinten dolgoznak, és érdekes módon ez a dr. Andrea következetesen csak a negatív hatású a kutatási eredményeket idézett a cikkében, és azokról a kutatásokról, amelyek pozitív, tehát ahol pozitív eredmények vannak leírva, azokról tudomást sem vett. De nézzünk meg, van egy kutatási csoport, dr. Mark Levin, ők 2004-ben, ez a National Institute of Health, ez szintén egy nagyon nagy amerikai kutatóintézet, és ők azt mondták, orálisan beszedett C-vitamin csak nagyon kontrollált plazmakoncentrációkat képes produkálni. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy ha én a bélfalon keresztül akarok C-vitamint a vérembe vitetni, akkor a bélfal az a határ. Tehát én nyomhatok 30 g C-vitamint a belembe, olyan hasmenésem lesz, hogy ihaj-csuhaj, de nem fog több bemenni a vérbe. Tehát van egy hasmenés limit, tehát van egy felső határ. Tehát én 5-6 gram, ott van a tűrés határ, utána hasmenés lesz, és a szervezet szabadulni akar ettől a sok C-vitamintől, és kimegy minden. Tessék kipróbálni. Aki ezt nem hiszi, elpróbálja ki, 2-3 napig csipni fog valami testrész. Mert ez lesz. De ha én vénásan belenyomok 20-30 gram C-vitamint, akkor egy olyan plazma koncentrációt fogok elérni, ami már igen komoly mértékben nirbálja a tumort. Azt ugye ezt mondja, csak intravénás beadás mellett el lehet érni azokat a plazma és vizelet szinteket, melyek tumorellenes hatással rendelkeznek. Mivel a rák elleni terápiában használt C-vitamin hatékonyságát olyan kutatásokból nem lehet megállapítani, ahol csak orálisan szedték, újra kellene értékelni a C-vitamint a terápiában. Mármint, hogy a rák terápiában. Tehát ezt mondták 2004-ben, értékelve olyan kutatási eredményeket, amelyek most pont a vitamin és az antioxidáns ellenségei, kikiáltott ellenségei, fölhozzák és emlegetik és idézgetik. Tehát ilyen a helyzet. Na, talán egy kicsit dr. Andreának a megértését, azért próbáljuk őt megérteni. Mert nem arról van szó, hogy ezek az emberek gonoszok, vagy kifejezetten rosszindulatúak. Na, ott is van egyfajta tudományos becsület, és ők is keresnek dolgokat. És dr. Andreának a főnökem, az volt dr. David Gold, ő meghalt sajnos 2002-2003-ban, vagy valamikor, viszonylag fiatalon még. És ő volt az első, aki 2001 vagy 2002-ben egy cikkben emlegette azt, hogy valószínűleg a C-vitamin impregnálja a testnek a sejtjeit, és ami majd kemoterápiával vagy sugárterápiával rámegyünk, akkor ezek a sejtek ellenállnak, még a tumoros sejtek is. Tehát ez volt a rögeszme, ez volt az elképzelés. És hiába, hogy nem kapott semmilyen tudományos bizonyíték, de ezt hirdette. És amikor meghalt, akkor ez a dr. Andrea, aki az asszisztensnője volt, gyakorlatilag az asszisztens orvosa volt, folytatta ezt a nyomvonalat, és hát kapott erős támogatást, és ez lett az eredménye. De C-vitaminről csak röviden még egy anekdótát. Ugye a C-vitamin, micsoda a C-vitamin? Antioxidáns vagy oxidáns? Antioxidáns, ugye? Érdekes módon, és most nem nézte meg az előadás előtt, még meg akartam nézni, hogy pontosan tudja megmondani, az egyik hidrogén vegyület, tehát ha nagyon sok C-vitamint használjunk, akkor a C-vitamin reagál az egyik hidrogén vegyülettel, és lám-lám a szabad gyököt produkál a tumor környékén. Tehát érdekes módon, ha nagyon magas dózis C-vitamint adjunk a szervezetnek, akkor nem csak antioxidánsként hat egyébként az egészséges sejteknél, mert ott aként hat, hanem a tumoros sejteknél is szabad gyökként, tehát szabad gyököt tud produkálni, és a szabad gyök révén sejtölő hatással is tud kifejteni. Szóval nagyon érdekes dolgok vannak. Csak hogy tehát még az ellenkezője is igaz lehet, sőt, illetve bekövetkezhet a C-vitaminnél. No, ezt átlépjük. Most egy kicsit megyünk bele a többi antioxidánsba. Egy néhány dolgot még szeretnék röviden említeni, mert ugye nem csak a C-vitaminről van szó. Koenzim Q10, ugye? Érdekes dolog, erről egy darab szó nem említenek azok, akik az antioxidánsok ellen kirohannak. Pedig a doxorubicin, vagy adriamicin, nem tudom, van-e más neve Magyarországon, ez az egyik kemoterápiás ágens, amit használnak mondjuk tüdőrák esetén, mert ez egy nagyon erőteljes szer, amit kombinációkban használnak, az 5FU-val együtt, meg másokkal, nagyon súlyos, helyrehozhatatlan szívizom károsodást okoz. Ezt 1973 óta tudjuk, 35 éve. És 33 éve, 1975 óta tudjuk, hogy a koenzim Q10 ezt a szívizom gyulladást gátolja nagyon hatékonyan, nagyon eredményesen. A dr. Conklin, akit az előbb is már említettük, ő azt mondta, hogy a doxirubicin káros mellékhatását könnyen ellensúlyozható a Q10-szal, és pedig úgy, hogy a kezelés előtt egy héttel, a kezelés végig, tehát végig a kezelés alatt, és a kezelés után még 3 hónapig nagy mértékben adagolni kell, és ez gyakorlatilag kizárja, hogy a szívizomnak a mitohondriumai tönkre mennek, mert ez egyébként a probléma, tehát egy szívizom elhalást produkál. Itt van, egy kardiomiopátia. És ő használ 200 mg per négyzetméter felület, ezt most nem tudom, én nem tudtam átszámolni, mert nem volt időm, hogy átszámoljam, hogy ez milligram szerint, tehát mondjuk testsúlyra átszámítva, vagy magasságra átszámítva mit jelent, de ő eléggé magas dózisban használja, tehát a Q10-et. És azt mondja, ugye a végén azt mondja, hogy valójában az a helyzet, hogy a Q10-zel együtt biztonságosan növelhető a kemoterápia dózisát. Mert a doxorubicin annyira toxikus, ha ebből túl sokat adunk, megöljük a pácienst. De ha Q10-et adunk magas dózisban, már nem adunk, mert én nem adok, de ha az illető, az onkológus magas dózisban ad Q10-et, akkor a doxorubicinnek a hatását fölfele tudja srófolni, és ezzel nagyobb mértékben tudja a tumoros sejteket kiirtani. Ha még mellé tesz esetleg egy antioxidánst, akkor még jobb, más antioxidánsra még jobb hatása van. Tehát ezek köztudott dolgok, tehát ez a gyakorlatban megvan, és mégis erről egy darab szó nem esik. Nem szólnak róla. És inkább hagyják, hogy a beteg szenvedjen hihetetlenül. Egyébként ők tudják ezt, tehát nagyon jól tudják, hogy ilyen károkat okoz. És majd nem fognak meglepődni a megoldáson. Ezt majd már előre bocsátom. E-vitamin, csak röviden még az E-vitamin. Az E-vitamin széles körben kedvelt antioxidáns közé tartozik, ezért rendszerint ezt meg is támadják. És dr. Andrea például az E-vitamin olyan kontextusban említi, hogy nem tud másodlagos daganatok ellen védeni. Tehát nem azt mondja, hogy a kemoterápia és az E-vitamin együtt ez nem jó, csak azt mondja, hogy azért nem jó az E-vitamin, mert nem tud másodlagos daganatokat megelőzni. Tehát hiába adták az E-vitamint, nem tudta az átéteket től megvédeni. Ez mi? Ez nem bizonyíték. Ez nem bizonyíték arra, hogy a kemoterápiával együtt az E-vitamin káros. Pedig az ellenkezőről rengeteg bizonyíték van. Itt az van, hogy ha megfelelő módon a kemoterápiás szerekkel együtt alkalmazzák, akkor segít, mégpedig itt vannak a tanulmányok. Én tudom, hogy a nevekkel valószínűleg bajban vannak, én is néha bajban vagyok a különböző kemoterápiás szereknek a neveivel. Cisplatin és E-vitamin. A legerősebb kemoterápiák közé tartozik. Ez garantált hajhulás, meg garantált mindent jelent, tehát ezért nagyon erős. És a cisplatin okoz neuropátiát az esetek 15-20%-ában. Ez azt jelenti, hogy az idegvégződések elhalnak, az illető ilyen remegés jön rá, belső remegés van, esetleg a lábúj vagy a kezek kezdenek sibbadni, és mindig el akar esni, mert nem érzi a lábújait. És még egyéb ilyen problémák. Volt egy ilyen csoport, hol 300 mg alfa-tokoferolt adták. Mi az eredmény? Az E-vitamin csoportban 30% idegsérülés volt, a placebo-ban 85-7. 57% különbség. Megéri, nem éri meg? Én nem tudom. De ha ezekről nem lehet nyíltan beszélni, akkor miről beszélünk? Ez kemoterápia és antioxidáns együtt. És mi a hatás? Kevesebb mellékhatás. És ez így van. Ez egy kutatási eredmény. Fekete-fehéren le van írva. Tehát akkor most az E-vitamin tönkre teszi a cisplatint, vagy nem? Azt mondták, nem tapasztaltak problémákat a cisplatin és az E-vitamin között. Mármint, hogy a hatása a kontrollcsoportban és az E-vitaminos csoportban ugyanaz volt. Tehát a cisplatin ugyanolyan mértékben gyógyított, vagy éppen nem gyógyított. Tehát ezt most hagyjuk. Nem beszélünk most itt a kemoterápiának a hatásfokáról, de a kemoterápiáknak a kemény mellékhatását lehet ezzel csökkenteni. Brazíliában kis létszámú, de előnő az a tanulmány, száj és orr üreg daganat. Ilyenkor ugye a daganat megeszi belülről mindenfélét az orr és a szájüregben, és ezt szokták sugárral megállítani, vagy próbálnak megállítani. Mit csináltak? Adtak egy E-vitaminos, tehát E-vitaminnal ellátott vízt, és ezzel kellett naponta a sugárterápia előtt, és után kellett a szájat átöblíteni. Fájdalom. A fájdalom tekintetében az E-vitaminos csoportban csak 10%-ának volt fájdalma, a többiek a placebo csoportban több, mint a felenek. Tehát ez most hat vagy nem hat? Ugye? Nyálkahártya gyulladás, ami szintén kialakul. Az E-vitaminos csoportban 21%, a placebo csoportban 33%. 50% különbség, mármint hogy a hatásosságában. Szóval ezeket lehetett volna felsorolni. E-vitamin neuropátja ellen, tehát itt másik, egy cisplatin kutatásban, az E-vitaminos csoportban 25% neuropátja alakult ki, a placebo csoportban 73%. Sugárfibrózis, tehát ez azt jelenti, hogy ha valakit sugároznak, utána tulajdonképpen egyfajta burjánzás alakul ki, tehát egy fibrotikus szövet alakul ki, és ez utána valamelyest visszahúzódik. Adtak E-vitamint, meg pentoxifilint, ott 60% volt a visszahúzódás, a placebo csoportban, ahol csak a pentoxifilint adták, 43% volt. Tehát E-vitamin növelte 50%-kal a gyógyszernek a hatásosságát. Most akkor mi az? Tehát most melatonin, még egyet, és akkor a végére érünk lassacskán. Dr. Paolo Lissoni, azért olasz orvos, azt mutatta ki 2003-ban kiadott tanulmányban, hogy melatonin, nézzünk meg a szót, melatonin módosíthatja a rák elleni kemoterápiát azzal, hogy a terapeutikus hatékonyságát növeli és a toxicitását csökkenti. Az a kánon, ugye? Tehát mindenki, aki ezzel foglalkozik, mit mond? A toxikussága csökken, és a hatékonyság nő. Erre föl vannak, akik ezt nem akarják elfogadni, de hát mindegy. Ő egyébként 20-nál több milligram adott per nap melatonint a betegeknek, tehát esténként adott nekik 20 milligramot, 30 milligramot, és azt mondta továbbiakban, a kemoterápia növelt hatékonysága a dr. Lissoni két fő működési mechanizmusra vezeti vissza. Egyfelől csökkenti a kemo által kiváltott limfocita sérülés, tehát maga a fehér vérsejtek nem sérülnek annyira, másfelől az antioxidáns hatása által, mely abban segít, hogy a kemoterápia citotoxikus működése a daganatos sejtek ellen javul. Tehát ő azt mondja, hogy ha melatonint adunk, akkor a citosztatikumnak a működése, tehát a direkt rákölő működése javul. Most javul, vagy romlik? Most akkor lehet azt mondani, hogy dr. Lissoni nem volt egészen magánál, amikor ezeket leírtam? Értik? amikor a sajtóban, a hírekben, az országos rádió tévében hangoztatják, hogy ne használják, stb. Ahogyan azt az előbb idéztem, és nem módosítottam, a szavaikat idéztem. Akkor ezekről, tehát nagyon jól tudták, hogy ezekről mi nem tudunk semmit. És ezért nyugodtan lehet ilyeneket mondani. Van egy másik pont, a kérdés bonyolódik. Szintetikus antioxidánsok. Lám-lám, azok a cégek, amelyek citostatikumokat előállítanak, állítanak elő mesterséges antioxidánsokat. Most izgalmas lesz. Tehát azt mondják, hogy az antioxidánst azt ne használt, de a protokollra föl van írva, hogy beadjuk a szintetikus antioxidánst. Most akkor az antioxidáns káros, vagy nem káros? A háromat ír mesna, a dexrazoxán, mit tudom én, nem lehet kimondani, a doxorubicin, tehát amit az előbb említettem, emlékeznek még rá? A doxorubicin, mi mit csinál a doxorubicin? A szívizomzatnak a mitohondriumáit leállítja. Erre föl, ezt ők is fölfogták, hogy ez nagyon veszélyes, és erre föl kitalálták, hogy adjunk egy mesterséges antioxidánst hozzá. Miért? Hát mert ők sem akarják, hogy a mi szívizomzatunk tönkre menjen. Na de akkor most könyörgöm, kell az antioxidáns, vagy nem? Hát ha mesterségeset el lehet adni 5000 dollárért, akkor miért nem lehet mondjuk 3 dollárért az E-vitamint használni, vagy a Q10-et használni, ami ugyanazt eredményezi? Vagy 50 dollárért. Tudják, mi a különbség? A százszoros, ezerszerese. Pénzben. Mert Q10-et nem lehet levédeni. E-vitamint nem lehet levédeni. C-vitamint nem lehet levédeni. De egy ilyen dolgot le lehet védeni. És azok, akik a citostatikumokkal pénzt keresnek, azok keresnek a mesterséges, a szintetikus antioxidánsokkal is pénzt. És ott már nem számíthat antioxidáns. Hát ezt mi kipróbáltuk, hát ezt mi a labor... Értik? Tehát ez van. Az amifosztin az még érdekesebb, mert ez egy nagyon erős antioxidáns, és képes háromféle szabad gyököt semlegesíteni. A szuperoxid, a hidroxil és a lipoperoxil. Egyébként a hidroxil, a C-vitamint hidroxil tud teremteni, tehát egy C-vitaminnal impregnált sejt hidroxil tud produkálni a sejt mellett. Tehát ezek az anyagok, ezek a szabad gyököket, ezzel az amifosztinnal le lehet állítani. Most akkor kérdezem én önöktől. Kell az antioxidáns, vagy nem kell? Káros, vagy nem káros? Akkor mi itt? Mi a pálya? Mi folyik itt? Ha az élelmiszerekből származó antioxidánsok képesek semlegesíteni a citostatikumok hatását, akkor mi van a nagyon erős szintetikus antioxidánsokkal? Ugye? Miért kellenek ezek? Itt. Nem veszélyesek ezeket használni? Miért nem említik a szintetikus antioxidánsokat? Talán azért, mert ugyanazok a cégek gyártják, amelyek magukat, citostatikumokat is gyártják. Hölgyeim és uraim, zárjuk le ezt a mai estét azzal a kérdéssel, vagy azzal a konklúzióval, inkább kérdéseket lehet föltenni. De talán azt a konklúziót is lehet levonni, hogy még nincsenek ellenőrzött nagyszámú kutatások, melyek a legjobb antioxidánsok korszerű alkalmazási módjait figyelembe veszik, addig a jelenlevő kutatási eredmények részeredményeit kiegyensúlyozottan kell kezelni. És azokból, amit én ma este megmutattam, de hát van, aki azt mondja, hogy nem, és van, aki azt mondja, hogy igen, akkor mi a kiegyensúlyozottság? Szóval személyesen utána kell nézni. Ez köd és homály. Nem tudom azt mondani, hogy nem lenne köd és homály ezen a területen, mert mondjuk egy C-vitaminnal önmagában nem lehet egy rákot gyógyítani, ezt el kell fogadni. Tehát önmagában. De sajnos nem tudunk több információt arról, illetve nincsen a nyilvánosság előtt, hogy a kombinációkkal együtt mit lehetne még tenni. Vagy ha vénáson adjuk be, vagy ha vénáson ezt használjuk meg, azt használjuk meg, amazt használjuk. És nincsenek úgynevezett dupla vak, 500 ezer emberrel a nagy csoportban végzett kutatások, amelyek alapján a végén kőkemény számok lennének, amelyre azt mondhatnánk, és akár én is bele nyugodnék, ha azt mutatnának nekem 500 esettel, ha korszerű módszereket használnának, és azt mondják, hogy mégsem olyan jó, mint azt, amit mi csinálunk, akkor azt mondom, hogy köszönöm szépen, nekem ennyi elég, de ez nincs. De ami van, az csúsztatás, ami van, az hipotetikus, ami van, az tehát összehasonlított, amikor körtét krumplival összehasonlítanak, tehát abszolút össze-vissza hasonlítgatják a dolgokat, amikor tendenciózusan elhallgatnak információkat, illetve másokat említenek, amikor kiderül egy néhány év elteltével, hogy a kutatási eredmények nem azt mondják, hogy így van, hanem pont fordítva, akkor én nekem, mint végfelhasználó, vagy mint egyszerű ember azt kell, hogy mondjam, tehát aki ismeri most ezeket az információkat, hogy itt valamiféle szándékosság és tudatosság is esetleg a levegőben van. Azt látjuk, számos kutatás mutatja, hogy az antioxidáns hatóanyagok, ha megfelelően alkalmazzák őket, tehát dózis, mennyiség, stb., erősíthetik a hagyományos kezelések hatékonyságát. Azt garantáltan lehet elmondani. A probléma az, és most jön egy másik probléma, azon kívül, hogy az ipar nem akarja ezt a dolgot. A másik probléma az az, hogy az onkológusok sem tudják ezt. 10 onkológusból, ha sokat mondom, 2 érdeklődik a téma iránt, úgy mélyebben. És veszi a fáradtságot, és rendel innen, onnan, amonnan még egy plusz-plusz szaklapot. Vagy egy alternatív véleményt is hallgat végig. És itt nem azt mondom, hogy emlékeznek múltkor, és említettem, tehát nem a kifejezett rossz indulatúságról van szó, hanem az, hogy ha naponta 80 rákbeteggel kell foglalkozni valakinek, és tudja, hogy a 80-ból 5 éven belül a 70 meg fog halni, vagy a 60 meg fog halni, és ez egy nagyon hálátlan biznisz, hogy évről évre egy ilyen 2-3-4-5 ezer halálkandidátussal találkozik, ez előbb-utóbb olyan nagy teher, amit már nem lehet elviselni. És az ipar még nehezé teszi ezt neki, ez körülbelül ugyanolyan, mintha mi is tudnánk, hogy egy élethazugságban élünk, de nincs erőnk kilépni belőle. És akkor itt tesszük fel a kérdést magunknak, hogy nem-e élünk mi is néha egy hazugságban, amiből nem tudunk kilépni, mert gyengék vagyunk hozzá, és az onkológust is meg kell érteni, aki esetleg ebben a hazugságban él, de nem akar, nem tud változtatni, mert most én egyedül mit csinálok? Hát nem tudom egyedül az egészet megváltoztatni. Ehhez kellenek olyan bolondok, mint én, meg mások, és önök is, akik a bolondoknak a hírét viszik, hogy beszélünk róla, és mondjuk, de nem egészen így van, hanem így is van, és előbb-utóbb lassú víz, partot mos, azt szokták mondani. És előbb-utóbb az evidenciák ott vannak, a bizonyítékok ott vannak, és nem lehet feldönteni ezeket a bizonyítékokat, nem lehet nem hallgatni, nem lehet nem figyelembe venni. És én remélem, hogy önök most ma este úgy mennek haza, hogy egy picit tanultak erről az egészről, és a társadalomban nagy mértékben elterjedt hazugságot vagy félreállítást esetleg lelepleztük, és önök ezt tudják. Ez nem azt jelenti, hogy mindenki maga tudja már mindent, tehát ha most valaki esetleg ráktól szenved, vagy kemoterápiát kap, vagy kapott, ez nem azt jelenti, hogy automatikusan csak az aloldjuk meg, hogy egy kis C-vitamint eszünk, ahogyan mondtam. De a gyakorlat az még egy külön téma. Most már este a kutatásokról beszéltünk, az elméletről beszéltünk, a gyakorlat egy kicsit ennél bonyolultabb, de vannak megoldások, és én remélem, hogy akinek szüksége van egy megoldásra, az megtalálja az utat, vagy tőlem, vagy másoktól megkérdezi, hogy mit kell, hogyan kell tenni. Minden esetre azt szeretném üzenni még, hogy amit mi kivonunk, és táplálék kiegészítőként, C-vitamin, E-vitamin, Q10, stb.-ként árusítanak, és mi ezt ajánljuk betegeknek, azt a táplálkozásban is találjunk. És nekünk az a célunk, hogy ezek a problémák ne alakuljanak ki, ezek a betegségek ne alakuljanak ki a mi életünkben. És erre bizonyíték van, hogyha az ember ezeket az anyagokat használja a mindennapi táplálkozásban, a mindennapi életében, akkor megelőzheti nagy biztonsággal ezeket a betegségeket. És hát ez a cél, ez a fő cél. Azok számára, akik még nem voltak betegek. Akik még már betegek voltak, azok tudják, hogy mit kell tenni.